Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez a Média 1. Ezúttal a határon túli sajtóról beszélgetünk. Lukács Csabával, a Magyar Hang lapigazgatójával. Szia Csaba!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Komoly fejlemények történtek itt az elmúlt hetekben, és azért gondoltam, hogy téged hívlak meg, hiszen te ott nagyon képben vagy a erdélyi sajtóval, illetve a vajdasági sajtóval kapcsolatban is. Az egyik fejlemény ugye ez volt, hogy a kormány közeli szervezet, ami mondjuk a Magyar Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak feleltethető meg, az bezárt bizonyos lapokat. Hány lapot zártak be, hány embert érintett ez az egész elbocsájtás? És értem, mi van emögött? Mi okozza ezt az egészet?
Hát ha röviden akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az összeset. Tehát, hogy az összes nyomtatott sajtót megszüntette. Ez a szervezet, ez az Erdélyi Médiatér Egyesület. Itt egy budapesti receptet követtek értelemszerűen ennek a fölállításában. Elképesztő mennyiségű magyarországi közpénz érkezett oda, 7,5 milliárdot tudunk bizonyítani. De nyilván nagyon nehéz adatokat keresni, vagy adatokhoz jutni, tehát könnyen lehet, hogy ez a számla lényegesen magasabb.
7,5 per év, vagy összesen?
Eddig összesen a működés óta, de ez is azért bonyolult, mert ennek volt egy előzménye, amikor még az én korábbi munkahelyem, a Magyar Nemzet hozott létre egy alapítványt, és az is elkezdte kifele pumpálni a pénzt, úgyhogy mi ott dolgozó újságírók erről nem is tudtunk semmit. Tehát ez egy hosszú történet, az utolsó periódus, a Demeter Szilárd nevével filmjelezhető periódusban van bizonyítható módon 7,5 milliárdos közpénzkiáramlás, és nagyon szisztematikusan elkezdtek fölvásárolni mindent, ami eladható volt, különböző kreatív ötletekkel meggyőzték a tulajdonosokat, hogy eladja, vagy sok pénzzel, vagy egyéb nem éppen barátságos módszerekkel. Így került a tulajdonukba rengeteg rádió, honlap, több napi lap, tehát akkor csináljuk meg a Leltárt, a Krónika országos napi lap, és egy adott pillanatban 4 regionális napi lapot szereztek meg, az Udvarhelyi Híradót, a Gyergyói Hírlapot, a Csíki Hírlapot és a Vásárhelyi Híradót, és ezeket összevonva csináltak egy Székelyhon nevű erős regionális napilapot, az már az ő kreálmányuk volt, ez is megszűnt értelemszerűen decemberben. Nagyon érdekes módon tavaly augusztusban vásárolták föl a Székely Hírmondó nevű háromszéki kovásznai regionális újságot, amit aztán decemberben bezártak. Tehát ennek sincs semmiféle logikus magyarázata arra, hogy miért veszed meg nyáron azt, amit decemberben bezárod. Volt egy heti lapjuk, a Heti Hirdető, amit én alapítottam, ez nekem különösen fájt, hogy bezárták. A 90-es években volt egy periódus, amikor Erdélyben éltem, és én alapítottam, és hát fájt, hogy ennek vége lett. És a Női Lek című magazint, ez egy ilyen a nők lapja mintájára készült erdélyi nőknek szóló havilap, ezt is bezárták. És amellett, hogy bezárt az összes nyomtatott sajtóterméküket, nagyon komoly racionalizálások voltak, tehát megszüntették például a teljes terjesztési hálózatot, ez nagyon sok ember kirúgását jelentette, de például a rádiókat is most az látszik, hogy vonják össze, hiába vettek meg sok rádiót, egy központi rádió lesz, Gaga Rádió néven, és mindegyik nagyjából ugyanazt a tartalmat, vagy majdnem ugyanazt a tartalmat fogja adni. Hogy a számokról is beszéljünk, ezt sem tudjuk pontosan, mert nem transzparens ez az egész folyamat, de legalább 170 újságíró vagy a médiához valamilyen módon kötődő munkavállaló került utcára, és hát olyan régi műhelyek szűntek meg, amelyek még ma is működnének, ha nem jött volna ez a halálos ölelés Budapestről. Tehát ebben a történetben az a tragédia, hogy a magyar állam, adjuk meg neki, hogy jó szándékból akart segíteni, és ez a segítség, ez egy újságírói közösség szétveréséhez vezetett.
Tehát még rosszabb lett, mint ami előtte volt a helyzet, hiszen ezek működő lapok voltak végül is, működő szerkesztőségek, és most hány embert rúgtak ki összesen körülbelül?
Határozottan rosszabb lett, hát 170, legalább 170 ember, amiről tudunk, az munkanélkül maradt, de ami sokkal szörnyebb, hogy egész régiók maradtak nyomtatott szó nélkül. Számomra nagyon ironikus, én ugye sokat járok Erdélybe, és számtalan ilyen fotót is készítettem, hogy azzal hirdették ezt az egész Erdély Médiatér alapítványt, hogy teret adunk a magyar szónak. Hát pont ez a cél nem valósult meg. Most vannak olyan régiók, megyék, vagy egész országrészek, ahol nincsen magyar nyomtatott újság. Tehát a Szatmár megyében ma lehetetlen erdélyi magyar készítésű újsághoz jutni, mert nincsen. Ez nem csak az ő bűnük, a Szatmár megyei Friss Újság az nem tartozott ehhez a Médiatérhez, és korábban bezárták, de a Krónika ezt a területet is lefötte, azt bezárták, a heti hirdetőt is talán lehetett ott kapni, tehát hogy egész egyszerűen elképesztő mennyiségű magyar közpénzből szétverték a határon túli sajtó jelentős részét, és ebből nincsen visszaút, tehát én azt látom, hogy ami bezár, az a legritkább esetben indul újra. Egy példát tudok mondani, és ez most jól esik nekem, mert az általam alapított heti hirdetőről van szó, azt gyakorlatilag, ahogy december 30-án az Erdély Médiatér bezárta, január első hetében újra megjelent, egy kicsit más néven, de ugyanaz a stábbal, tehát ugyanazok az emberek, ugyanolyan tördelésben, annyi oldalon, annál a nyomdánál készítenek, itt van előttem egy heti hírmondó nevű újságot. Tehát magyarán annyi történt, hogy a heti hirdetőből heti hírmondó, még a HH logó is megmaradhatott.
Már nyilván már nem a egyesületnek a tulajdonában, hanem a szerkesztőség csinálta ezt meg, a egykori munkatársak?
Az egykori munkatársak csinálták meg, és találtak egy vállalkozót, aki ebben látott fantáziát. Magyarán az életben bizonyította, hogy van piaci racionalitása ennek az újságnak, csak az Erdély Médiatér egy rossz menedzsmenttel és egy borzasztó vezetői döntésekkel bezárta azt is, ami egyébként működőképes, hiszen az élet bizonyította, hogy működőképes. Tehát legalább egy újság megmaradt, de ez nem az ő érdemük, hanem a piac úgy döntött, hogy ezt érdemes megtartani.
Mennyire voltak ezek a termékek propagandisztikusak ezelőtt az időszak alatt, amikor áramlott oda a magyar közpénz? Tehát magyarán mennyire kell most könnyeket, krokodilkönnyeket hullajtanunk értük? És hát tudsz-e arról egyébként, hogy lehet bizonyítani ennek a közpénznek az útját, hogy került oda a közpénz innen Magyarországról? Szóval ez a kérdés.
Válaszok kettő, tehát először az, hogy mennyire voltak propagandisztikusak. Ez egy nagyon érdekes helyzet. A Fidesz vagy a magyar kormány úgy gondolta, szerintem, nyilván erről őket kellene megkérdezni, de én ezt úgy látom, hogy az erdélyek már úgyis megvannak nyerve, és ott nem volt egy Origó szintű vagy Pesti srácok szintű dolog, viszont ez cserébe azzal járt, hogy egy ilyen lábvízmelegségű újságokat csináltak. Tehát semmilyen konfliktusban nem mentek bele, még helyi konfliktusokba sem. A Fidesz gyakorlatilag kiegyezett az RMDS-szel, és Erdélyben ez a két erő fontos, és mindenkit a közszférába ez a két erő támogat, vagy tett oda. Ezért semmilyen tényfeltárás nem történt, hogy nehogy az RMDS megharagudjon, vagy nehogy Budapest megharagudjon, de nem kellett sorosozni, vagy brüsszelezni. Nyilván voltak munkatársak, akik megérezték az idők szavát, és ilyen jegyzeteket írtak, de én nem gondolom, hogy ez központi utasításra. Tehát aki nagyon véres szájú fideszes akart lenni, annak nem blokkolták a lehetőségeit. Tehát ez pontosan akkor látszott, amikor Márki-Zay Péter ellenzéki kormányfőjelölt elment egyszer Kolozsvárra, és akkor például nagyon durva vezércikk jelent meg a Krónikában. Lehet, hogy itt azért ezt kérték, hogy na, nehogy esetleg zavart okozzon az erőben, de az egész egyszerűen ilyen magyar nemzetszintű, vagy origós szintű, talán még a címe is az volt, ha jól emlékszem, hogy Orbán, vagy Márki-Zay az Orbán gyűlöletét hozta el Erdélybe, vagy valami ilyesmi, miközben én ott voltam ezen az eseményen, nem erről volt szó, nyilván kritikus volt Orbán Viktorral szemben, hiszen az ellenzéknek a jelöltje volt. Tehát, hogy nem volt jellemző ez a nagyon durva, nem voltak sorosozós plakátok a lapokban, de a kulcspozíció, vagy a kulcspillanatokban, amikor fontos volt, akkor azért meg kellett nyomni ott is a tollat. Tehát például a választásra biztosító ilyen felhívások, azok azért nagyon komoly teret kaptak. Minden publicista arról írt, hogy kötelességünk megköszönni a kettős állampolgárs, vagy a magyar állampolgárságot az Orbán Viktor vezette kormánynak, és hát semmilyen kritika nem hangzott el. Tehát, hogy például én néha az ugye, nem is néha, hivatásszerűen olvasom az erdélyi magyar sajtót, és mondjuk a diák tüntetésekről, vagy a pedagógus sztrájkról nagyon kevés olvasnivaló volt az erdélyi magyar sajtóban, tehát a magyar valóságnak csak az a szegmense jelent meg ezekben a lapokban, amelyre a közszolgálati magyar, vagy a propagandisztikus Kesma kiadványok odafigyeltek, de nem annyira durván, mint azokban. A kérdés másik fele az...
A közpénzek, hogy kerültek oda?
A közpénzek, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye tudjuk azt a magyar közlönyből, hogy ezek a döntések megszülettek. Az összegekről is egy részéről tudjuk. Én most vagyok egy több hete tartó, és várhatóan még több hónapig tartó folyamatban, hogy fizikailag ki kell perelnem ezeket az elszámolásokat. Én megkérdeztem a Bethlen Gábor alaptól, aki a pénzek jelentős részét kiküldte, vagy ő volt a postás, hogy a kormánydöntés után ők utalták a pénzeket, hogy terveznek-e hűtlen kezelés miatt feljelentést. Mondták, hogy erről szó nincs. Tehát, hogy nincs itt semmi látnivaló, az életrealitásai miatt alakultak így a dolgok.
Most arra mondod, hogy a heti hírmondó lett a heti hirdetőből, vagy ez... Vagy
csak... Például, meg az, hogy eltűnt 7,5 milliárd közpénz, és én azt gondolom, és ennek a felelősségét vállalom, hogy itt kísérlet sem történt arra, hogy egy saját lábon álló, ha nem is nyereséges, de nullszaldó közelű médiavállalkozás jöjjön létre, hanem az volt az ottani vezetőség fejében, hogy míg a világ jön a pénz Budapestről, mi ezt jól elköltjük. És kikértem az elszámolásokat. Magyarországra jellemző, hogy egyszer adtak egy 2 órás betekintést egy több ezer oldalas elszámolásba úgy, hogy nem fényképezhettem.
2 óra? 2 óra?
2 óra. Ebből az első 20 perc eltelt azzal, hogy nem volt wifi. Tehát direkt egy olyan terembe vittek, ahol tudták, hogy nincsen wifi, mert ilyen központi hálózaton voltak ezek a dolgok. Akkor nagy nehezen találtunk egy másik termet, tehát már maradt, az időnek jelentős része elment. Nem használhattam a telefonomat, tehát nem fényképezhettem. Az ő laptopjukon, ami nem olyan, mint az enyém, tehát egy egészen más rendszer, azt kellett nézegetni. A több száz oldalas PDF táblázatokat elforgatták 90 fokkal, hogy ne is lásd, tehát és nem lehetett benne keresni, tehát hiába írtam azt be, hogy mit tudom, Demeter Szilárd, nem jött, tehát nem adott találatot, mert azt a módszert használják, hogy kinyomtatják a táblázatokat, és utána visszaszkennelik, és így elvesz képként, és így elvesz a teljes, vagy PDF-ként, elvesz benne az információ. Hogy 90 fokra megbiccentve a fejemet próbáltam az alatt az 1 óra 40 perc alatt dolgokat találni. Találtam érdekes dolgokat, de perre fogunk menni, hogy ezt alaposabban átnézni. Én valószínűleg fogom tudni azt bizonyítani, hogy ezen pénzek jelentős része visszajött Budapestre.
Mit gondolsz, most miért szüntették meg ezeket? Azért, mert Magyarországon gazdasági probléma van, a költségvetésben lukak vannak, és akkor ezért most oda sem megy pénz, vagy valami más van-e mögött?
Elfogyott az a végtelen mennyiségű pénz, amit szétszórtak. És most megszorítások vannak, és a fűnyírő elvet látjuk más területen is, tehát például Erdélybe bezárt az az irodahálózat, amelyiknek nagyon fontos politikai szerepe volt. Ezek a úgynevezett demokrácia központok, amik a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügykezelésében működtek, azok intézték az embereknek a magyar állampolgárság kéréseit. Tehát befogadták ezeket a ügyiratcsomókat, segítettek az embereknek, hogy pontosan állítsák össze, és utána kiközvetítették, kiadták nekik a magyar állampolgárságot. És utána, micsoda véletlen, begyűjtötték a levélszavazatokat is, meg ösztökélték az embereket, hogy szavazzanak. Ez egy komoly hálózat volt, ott 80 embert rúgtak ki most éppen, ez egy nagyon friss hír a múlt héten. A MOR megtette a kötelességét, és a MOR mehet. Már nem kell pénz arra, hogy már megvan az 1 millió magyar állampolgár határon túl, már leszavaztak, most éppen nem megy jól Budapesten, nem jönnek az uniós pénzek, nem hasít a gazdaság, ezért ezeket az embereket kidobták az ablakon.
Azért egyszer majd lesznek ugye újra a választások, megint fontos lesz, hogy az erdélyi szavazatok jó helyre kerüljenek. Elképzelhetőnek tartottam, hogy visszatérnek ezek a most szünetelő lapok, különböző médiumok?
A lapok nem valószínű, hogy visszatérnek. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz, és ez a magyarországi folyamatok is ezt mutatják, a Fidesznek a think tankjei meghozták azt a döntést, hogy a nyomtatott sajtó halott. Ezért zárták be a Figyelőt, a Világgazdaságot, engedték becsődölni vagy összeomlani a Magyar Hírlap print kiadását. Tehát ők most a Facebook bűvületében élnek, a Megafonba tolnak irtózatos mennyiségű pénzeket, és azt gondolják, hogy azt a célcsoportot, aki nekik szükséges a kellő számú szavazat eléréséhez, azt Facebook kampányokkal fogják elérni, és ezért hiába voltak leghűségesebb embereik az újságírók itt és Erdélyben is, azokra nem volt szükség. Tehát én ezt próbáltam az erdélyi kollégáknak is elmondani, és a ma még a magyarországi propaganda sajtóban dolgozó, vagy kormánypárti sajtóban dolgozó kollégáimnak is, ha hallgatják ezt az adást, elmondom, hogy ti nem számítotok, kedves kollégák. Ti mindenki 70-80-90 kiló élőhús vagytok, akiket azonnal lecserélnek, amelyik pillanatban a politikai racionalitás ezt kívánja. Amikor valaki úgy dönt, Habony Árpád, vagy Rogán Antal, vagy nem tudom ki, vagy Orbán Viktor, hogy rátok nincs szükség, ki fognak hajítani az ablakon? A lojalitás és a szervilizmus nem kifizetedő. Az nem politikai termék, ugye, ahogy fogalmaztak itt annak idején a polgári körökre is, vagy bocsánat, az csak egy politikai termék, de nem emberi dimenzió. Tehát az, hogy neked mi lesz a sorsod, az a felsővezetésben a kutyát nem érdekli, ha nem lesz rá szükség, ki fognak hajítani az ablakon.
Velük mi lett egyébként, hogy azzal, hogy elbocsájtották őket, el tudnak ott helyezkedni, van valami esélyük az ott élő, Erdélyben élő, magyarul beszélő munkatársaknak, vagy szakmát kell váltaniuk?
Hát el tudnak helyezkedni szakmát váltva. Tehát nagyon kevesen találtak helyet a szakmában, ugye zsugorodik mindenhol a nyomtatott sajtó. Az a szerencsés helyzet van, de ez sem szerencsés helyzet, de most az egyéni szinten talán az, hogy az RMDSZ-nek az orgánumai megmaradtak néhány, tehát Erdélyben azért még van bizonyos helyeken van néhány napilap, Hargita megyében a Hargita Népe, a Népújság Maros megyében, a Háromszék Kovászna megyében, ezek RMDSZ közeli alapítványok által finanszírozott újságok vagy orgánumok, eléggé előregedő munkatársakkal, és például vannak az ismerőseim között fotósok, szerkesztők, akik ezekben el tudtak helyezkedni, de nem mind a 170-en. Tehát nagyon sok a pályaelhagyó, Erdélyben is munkaerőhiány van, tehát viszonylag egyszerű más területen elhelyezkedni, de nyilván aki újságíró volt, abban annak a vérében van a média, és azért nagyon sokan el kellett gondolkodni. Tehát például lettek közülük néhányan ilyen szóvivők, vagy ilyen sportegyesületnek a média kapcsolatokért felelős embere, de az a klasszikus újságírás, amit eddig csináltak, az abban nagyon kevesen tudtak megmaradni.
És a Megafont azt ki tudják terjeszteni Erdélyre is? Tehát van, vagy terveznek esetleg olyan munkatársakat, aki arra a területre fog fókuszálni?
Hát nem látok a fejükbe, és ne adjuk nekik ötleteket. Nyilván kérdés, hogy erre van-e szükség egyáltalán, mert ugye a Facebooknál elég pontosan be lehet lőni a hirdetési célcsoportot, és ő meg tudja mondani, hogy a székelyudvarhelyekhez is eljusson Bohár Daninak a baromsága. Igazából ezt nem tudom. Lehet, hogy lesz egy dedikált erdélyi, aki az ő problémáikra beszél, vagy őket próbálja manipulálni, de hát, mint ahogy te is említetted, még van néhány év a választásig, úgyhogy ez akkor szokott bepörögni, de nem szeretnék nekik ötleteket adni.
Beszéltünk ugye leginkább Erdélyről, de hát vannak más határon túli országok is. Ott mi a helyzet a nyomtatott sajtóval, például a Vajdaság, stb.
Azt lehet látni, hogy a Fidesz mindenhol azt a receptet használja, ami Magyarországon. Tehát például a Vajdaságban is bedarálták az egyetlen napilapot, és nem olyan nyíltan az övék, mint ahogy mondjuk Erdélyben volt, de nem fog soha rosszat írni róluk. Ugye ott a Vajdaság egy speciális helyzet, ott egy erős család tartja a politikai értelemben fogjává az egész délvidéki magyarságot, és ők a élet és halál urai a médiában is. Nagyon érdekes a szlovákiai példa. A felvidéki magyarság az eléggé liberális, és ott nem tudtak mit kezdeni, bár megpróbálkoztak az Új Szó nevű napilappal, az nem lett az övék, és az soha nem volt, és véletlenül nem is lesz kormánypárti. Az egy nehéz falat, azt nem tudták lenyelni. Ezért cserébe megcsinálták a Ma Hét nevű ilyen heti lapot, ami borzasztó számokat hoz, tehát hogy azért a propagandát ott is nehéz eladni, de euró-milliók mennek ma is Szlovákiába. Nagy kérdés, hogy mi lesz ott, hogyha elfogy a magyarországi támogatás. Mert mindenhol az az üzleti modell, hogy jön a végtelen mennyiségű budapesti pénz, amit mi jól elküldtünk.
Valójában nincs üzleti modell, hanem egyszerűen kapjuk a pénzt, tehát nincs kitalálva ennek a konstrukciója, hogy ott önmagában piaci alapon hogy tudna működni.
Az üzleti modell alapja a budapesti fejőstehén, akinek a tejéből el vagyunk, és hogy hányan olvasnak, meg mennyi helyi bevételünk van az ilyen. Hát nyilván a Budapest is, remélem, hogy nem hülye, és nem mondja azt, hogy figyelj, nem, nehogy már, vagy próbáltok bevételt csinálni, de ezt nem veszik komolyan, vagy lehet, hogy nincs is erre nyomás. És ugyanúgy fölépítették Szlovákiában is ezeket a Ma Hét köré csoportosuló weboldalakat, amelyek egy az egyben a budapesti, és néha az orosz propagandát tolják, de de ezek nem, hát nem hasítanak. Tehát amelyik pillanatban elapad a magyarországi támogatás, abban a pillanatban ezeknek vége. És akkor van a harmadik modell, ebben Orbán nagyon komoly pénzeket is fektetett bele, ugye Szlovéniában is próbáltak televíziót, rádiókat vásárolni, Macedóniában.
Sőt, vettek is egyébként Szlovéniában.
Tehát ezt az illiberális magyar találmányt, ezt megpróbáljuk exportálni olyan barátok irányába, ahol van igény és fogadókészség erre. Itt a receptről van szó, tehát itt a Fidesz azt a know-how-t adja el, ahogy itt megvette a magyar társadalmat, és ahogy manipulálni tudja az embereket a kétharmados, a sorozatos kétharmados győzelem reményében. Ez is kap azért döccenőket. Egyrészt elfogyott a magyarországi pénz, tehát hogy most már ezeket nem lehet magyarországi köldögzsinóron fönntartani, mert itt sincs. Másrészt nem mindenhol vevők rá. Tehát ugye Szlovéniában egy olyan választási eredmény született, ami nem ennek kedvez. Ha jól tudom, ott be is csődölt, vagy eladták, vagy kiszálltak ebből a történetből, mert azt látták, hogy nincs értelme. Macedóniában ott még próbálkoznak. Tehát minden esetre, hogyha Magyarországon visszatérnének azok az anyagi lehetőségek, amik most éppen nincsenek, Orbán nem adná fel ezeket az elveit, tehát ő nagyban gondolkodik, legalább kelet-európai, hanem európai szintéren, és ez azt se felejtsük el, hogy Marine Le Pen kampányában a magyar adófizetők fizették a számlát. Egyébként számtalan levelet küldtem az MKB-nak is, és magának Marine Le Pennek is, hogy ezt a 10 millió eurós kampánykölcsönt, amit a hát közvetve, de a magyar adófizetők fizettek, ugye ez egy piaci bank, de hát jól tudjuk, hogy hányszor erősítették meg állami pénzből, hogy ezt visszafizette-e, és azt mondták, hogy hát egyedi esetekre nem adhatnak választ. A Marine Le Pen meg nem válaszol a kérdéseinkre, úgyhogy most egy francia tényfeltáró csoporttal próbálkozunk valahogy megtudni, hogy egyáltalán van-e remény arra, hogy ezt a 10 millió meghaladó összeget visszafizesse. Az elég szomorú hír a magyar adófizetőknek, hogy Marine Le Pennek már még, vagy korábban volt még egy ilyen hasonló kölcsönne, akkor egy orosz banktól azt soha nem fizette vissza. Ha ragaszkodik a hagyományaihoz, akkor valószínűleg, hogy ezt se fogja soha visszafizetni.
Egyébként ugye néhány évvel ezelőtt indult ez a V4, tehát ez a V4 hírügynökségnek nevezett, de Fidesz közeli cég, szervezet, amelyik ugye elvileg londoni jegyzésű, de aztán kiderült ugye, hogy innen működik Budapestről a Óbudai...
A Volt Népszabadság székházból, igen.
Igen, tehát innen működik Budapestről, bár én azt hiszem, hogy inkább a Perc utca az ebben talán a kulcsfontosságú, nem is annyira a Bécsi úti népszabadság épület, de talán mindegy is, de hogy Budapestről működik. Viszont hogy ez a hírügynökség, ez szerinted mennyire vált be?
Semennyire. Tehát, hogy próbálkoznak, vannak ilyen csodafegyverek, hát azért én minden tiszteletem, vagy hogy nem is, ez nem jó szó, azért a teljesítményt értékelem például Hut Gergelyben, hogy meg tudta győzni a Fideszt, azért a Fidesz azért profibnak tűnt, és hogy ennyire lehetett venni őket egy hülyeségre a Pesti TV-re, amennyire levette, ez azért valahol egy teljesítmény. Tehát, hogy az látszik, hogy elképzelés vagy stratégiai gondolkodás nem igazán van, hanem így belekapnak ötletekbe, elköltenek rá súlyos 100 milliókat, hanem milliárdokat, és aztán, ami nem működik, azt kidobják az ablakon. És akinek jó lobby ereje van, nyilván a Habonynak jó lobby ereje volt meggyőzni, és nyilván valós problémákra keresnek, vagy adnak rossz válaszokat. Tehát valószínűleg itt ez úgy hangozhatott ez a megbeszélés, hogy mondták, hogy hú, te nagyon rossz a sajton külföldön, olyan, mint csúnyákat írnak a mi szeretett vezetőnkről. Hát akkor csináljunk egy hírügynökséget, és akkor angolul, és akkor minden rendben lesz, mert toljuk a mi hülyeségünket. És akkor megcsinálták nagyon sok pénzből angolul a hírügynökséget, de nem lett minden rendben, mert a kinti kollégák nem hülyék, és nem veszik át egy az egybe ezeket a dolgokat. És akkor lehet, hogy egy adott pillanatban meghozzák a döntést, hogy na jó, akkor ezt kidobjuk az ablakon, mint ahogy meghozták a döntést a Pesti TV-nél is, és nem tudták hozni a számokat, sőt, döbbenetesen rossz eredményeket hoztak.
Én erről valakinek írtunk is nézettségadatokat, hogy mennyire ilyen 0,1% körüli adatok voltak.
Ezek a buta fiatalok nem voltak vevők a Jeszenszkinek a, nem tudom, fölteszek egy fülhallgatót, és ettől cool vagyok típusú dolgaira, és kidobták őket az ablakon.
Most tartunk egy pici kis szünetet, és aztán folytatjuk a határon túli sajtó helyzetével és ezzel kapcsolatos reakciókkal Lukács Csabával, a Magyar Hanglap igazgatójával itt a Média 1-ben. Kis szünet után tehát jövünk vissza.
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
A kis szünet után folytatjuk a Média 1-et. Vendégem továbbra is Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója, és a határon túli sajtó helyzetéről beszélgettünk, ahol ugye most komoly fejlemények történtek a kormányhoz, az a magyar kormányhoz közeli egyesület becsukott egy csomó lapot, leépített embereket, és hát ti ezt nem hagytátok tulajdonképpen szó nélkül, illetve hát nem csak szó nélkül, hanem léptetek is ebben a helyzetben. Mit csináltatok pontosan?
Hát lett egy óriási űr az erdélyi piacon, és ezt megpróbáljuk kihasználni. Ez nem hullarablás, hanem egyszerűen bizonyos értelme közszolgálat. Ugye pont ez az erdélyi médiatér mondta azt, hogy teret adunk a magyar szónak, aztán bezárták az összes újságot. Mi elkezdtük kiépíteni az erdélyi terjesztést, és el is indultunk ezzel. Ez nekem egy régi álom. Én ott születtem Székelyföldön, és idegesített az, hogy nem volt elérhető fizikai formátumban, amit én itt csinálok. Nyilván tudjuk, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, mert a határon túli magyarság több mint 90%-a az Fidesz szavazó, tehát eladási rekordokat az első időben nem számítunk, bár meglepő volt, most kezdtek jönni az első adatok, ugye február 1-én sikerült elindulni, azért Romániában a dolgok, a malmak kicsit lassabban őrülnek, például az előfizetést el sem tudtuk indítani, mert a román postának egy fél éves átfutási ideje van, és ezt lecsúsztunk, tehát hogy csak jövő a második fél évtől, július 1-től lehet majd előfizetni a lapra, de már bekerültünk a hipermarketekben lévő ilyen önálló újságos boltokba, aki Magyarországon például elmegy egy nagy hipermarketben, látja, hogy nem bent, ahol a májkonzervet is, meg a nem tudom, a alsónadrágot meg lehet venni, hanem kint van egy ilyen sor, ahol van optikus, meg patika, meg nem tudom, és ott van újságos is. Na, azoknál az újságosoknál kaphatóak vagyunk, és egyre több helyen kaphatóak leszünk, tehát reményeim szerint bekerülünk a molkútakba is, meg azon kevés helyekbe, amik sajnos határon túl is egyre kevesebb helyen vannak, ezek a klasszikus újságos bódék, hogy nem tudom én, Kolozsvár főterén van egy bódé, ahol 50 éve mindig lehet kapni újságot. Ezek közül egyre kevesebb van, de aki Budapesten jár az utcán, az is föltűhet neki, hogy például az Oktogonnál az emblematikus újságos az már nincsen meg, és ha jól tudom, akkor Kürtős Kalácsos van helyette. Tehát elindult egy terjesztés. Az első adatok már bejöttek, és az például számomra nagyon nagy eredmény, hogy a Gyergyószentmiklósi Kauflandban, ami a Gyergyószentmiklós 20 000-es kisváros, talán van az együttes, mindjárt eszembe jut a nevük, akikről ismerős lehet, de nem fog eszembe jutni. Tehát a Gyergyószentmiklóson az első héten az összes lap elfogyott. Ilyen remitenda százalékot még Budapesten se tudunk csinálni. Tehát az látszik, hogy van egy nagyon nagy űr a magyar szó iránt. Nyilván az az olvasó, aki azt várja tőlünk, hogy itt a nagyságos és fenséges Orbán Viktor dicséretéről talál olvasnivalót a labban, az lehet, hogy csalódni fog. De én azt gondolom, hogy Erdélyben is van egy olyan magyar értelmiségi réteg, aki fogékony és van igénye a kritikus gondolkodásra. Tehát mi nem origó szinten gyalászkodunk, hanem kérdéseket teszünk föl, és kérdéseket tennénk föl a kormánynak is, ha hajlandó lenne például beengedni a kormányzati sajtótájékoztatóra, vagy ha adnának interjút, hogy válaszolnának a kérdéseinkre. Ami nekem nagyon fontos volt, és ezt örülök, hogy sikerült megcsinálni, mert az összes többi magyar újságra ez nem igaz, anyaországi újságra, hogy ugyanannyi pénzbe kerül Erdélybe is a Magyar Hang, mint itt. Én azt gondolom, hogy az erdélyi magyar olvasó is fontos, és nem szabad őt átverni.
És lesznek helyi tartalmak is, tehát kimondottan arra a területre célozva, ilyen rovat szintjén, vagy teljesen ugyanazt kapják, mint mondjuk a budapesti olvasók?
Az nagyon nagy logisztikai és technikai kihívásokat jelentene, hogyha mutációkat akarnánk csinálni, tehát ez nem lesz. Én azt hiszem, hogy a Magyar Hang egy jó olvasnivaló. Elég sokat foglalkozunk eleve is, nem csak emiatt, hogy ott elkezdtünk terjeszkedni a határon túli dolgokkal. Tehát én most például Temesvárról érkeztem vissza, Temesvár kulturális fővárosról írok, Dominik Fritz temesvári polgármesterrel lesz interjú a következő számunkban. Tehát, hogy foglalkozunk határon túli tartalmakkal, de nem azért, mert ott is áruljuk, hanem azért, mert ez nekünk fontos. Az én olvasatomban a nyomtatott sajtó jövője az a minőségi háttérinformációk, érdekes interjúk, magazinos tartalmak közlése, nem tudjuk az online-nal fölvenni a versenyt. Tehát az, hogy megírjuk, hogy a Fradi mit játszott, az printben másnap kinyomtatva nincs értelme. Meg nincs értelme a hírekben sem. Nekünk érdekes háttérolvasni valókat kell adni, és ez Erdélyben is érdekes. Számomra döbbenetes volt, amikor én szembesültem azzal, hogy a Nők lapjából például több ezer példányt adnak el Erdélyben is. Pedig ők sem csináltak nőklapja Erdély mutációt, de ami a budapesti nőnek érdekes, az érdekes az erdélyi nőnek is. Ugyanúgy a közélet iránt érdeklődő erdélyi értelmiség is reményeim szerint örömmel fogja forgatni a lapot, mert ő nem azt várja el, hogy megmagyarázzam neki, hogy az ő városában mi történik, mert ahhoz én Budapestről nem szívesen szólnék hozzá, nincs is rá kapacitásunk. Tehát az lehet, hogy lesz erdélyi tudósítunk, ezen még nem gondolkodtunk el, vagy még nem találtuk meg a megfelelő embert, de speciális, dedikált erdélyi tartalmat nem fogunk csinálni. Azokról a dolgokról fogunk írni, ami a délvidéki, a budapesti, a szegedi és a kárpátaljai magyaroknak is érdekes. Ugyanígy gondolkodunk a szlovákiai terjesztésen is, ezzel már el kellett volna indulni, rajtunk is múlik, hogy miért nem indultunk el. Ott nem sikerült azt a partnert megtalálni, aki ugyanazon az áron hajlandó lenne árulni a lapot, mint Magyarországon. Tehát, hogyha most kapható lenne a Magyar Hang Szlovákiában, akkor 4 euró lenne. És én ezt egész egyszer nem tartom vállalhatónak. Tehát az, hogy írja rajta, hogy 790 forint, ami ugye nagyjából 2 euró Budapesten, és Szlovákiában 4 euró, miközben mindenki tudja, hogy Pozsonyba készül a lap, tehát még a szállítási költségre se lehet hivatkozni, ez egész egyszerűen az olvasó átverése lenne. És nem rajtunk múlik, mi nem fogunk ebből többet keresni, hanem a struktúra úgy van kitalálva, hogy ezek a cégek ráteszik a szállítási költséget az újságokra, és ameddig nem tudjuk vele megértetni, hogy figyelj, ebben az esetben neked nem kell szállítani, ne nézzük hülyének a kedves felvidéki olvasót azzal, hogy kétszer annyiért adjuk el a nála készülő újságot, mint amennyibe Szegeden kerül, addig nem tudunk ezzel elindulni.
De akkor van ilyen tervetek ezek szerint, hogy további országokban is további területeken megjelenni. Nehéz volt az, hogy miután kevés az, aki azért mondjuk kritikus a Fidesz kormánnyal mondjuk ott Erdélyben, hiszen ugye a határon túli magyarok sok mindent ezért kaptak a Fidesztől, és erre emlékeznek, hogy nem volt nehéz tárgyalni mondjuk a nem tudom, benzinkutakkal, hogy tegyék be a polcokra pont emiatt, hogy kevés a példány. Szerintem itt ugye Magyarországon ez szokott lenne probléma, hogy azt mondod akármelyik ilyen terjesztőnek, hogy be akarsz kerülni, de csak kevés példányal, akkor nem lesz túl kedves, nem lesz túl készséges.
Ezeket a tárgyalásokat nem nekünk kell lefolytatni döntő többségében. Van egy kinti terjesztő cég, ez a Matula Média, aki ezt csinálja, és ő magyar egységcsomagot árul. Nekünk az volt a nehéz, hogy meggyőzni őt, hogy a magyar egységcsomagba bekerüljünk. Tehát jelen pillanatban úgy néz ki, hogyha azokon a helyeken, ahol anyaországi magyar újságokat árulnak, ott főleg Kiskegyedet, Sztorit, Nőklapját, tehát a bulvár irányba próbálnak menni, mert abból tudnak sokat eladni. Nekünk kellett őket meggyőzni, és jó úton vagyunk, tehát sok helyen már sikerült, többire még dolgozunk, hogy van igény a közéleti tartalom iránt is. Mi, ami a tőlünk áll, azt megcsináljuk, ami a mi sarunk ebben, vagy a mi feladatunk. Nagyon komoly kampányokat indítottunk és indítunk el, tehát az összes még független erdélyi és megmaradó erdélyi újság írt arról, hogy elindultunk. Célzott Google és Facebook reklámokkal győzködjük az embereket, vagy tudomására hozzuk, hogy kapható az újság, és azt kérjük tőlük, és ez a legjobb működő stratégia, hogy menjenek el a kedvenc újságosokhoz, és hogyha látnak ott mondjuk Nőklapját, meg Kiskegyedet, akkor kérdezzék meg, hogy Magyar Hang miért nincsen, és biztassák őt, hogy rendelje meg. És így egyre többen rendelik meg, mert az újságosok észreveszik, hogy van rá igény. És én azt gondolom, hogy főleg a nagyvárosokban, Kolozsvár, Marosvásárhely, ahol sokan élnek, és van egy kritikus értelmiségi réteg, ott elég komoly példányszámot fogunk tudni eladni, de ez idő, amíg felépítjük ezt a tábort. Azt jó látni, hogy pont ezek a döntések miatt nem jó látni, de valóság, hogy mindenkinek van ismerőse, aki újságíró volt, és kirúgták. Mindenkinek van ismerőse, aki valamelyik ilyen demokrácia központban dolgozott, és kirúgták. Tehát én magam is kapok olyan üzeneteket, hogy eddig árulónak gondoltalak, de most már megértelek. Tehát, hogy épül föl az a réteg, aki ha nem is Nyilván nem lesznek, ezek az emberek nem lesznek soha DK-s szavazók, ezt azért mondjuk ki. Tehát a Gyurcsány Ferenc azon a népszavazásos történeten ott 2006-ban, ha jól emlékszem, ezt a folyamatot lezárta. De a Fidesz nagyszerűségében és mindenek fölöttiségében való bizodalom az megdöccent egy kicsit. És nekünk pont ezzel van szerencsénk, hogy mi konzervatív szemszögből kritizáljuk ezt a kormányt. Tehát az, aki most már elkezdett azon gondolkodni, hogy nem biztos, hogy itt minden azért történik, hogy nekünk jó legyen, hanem nagyon racionális és hideg politikai döntések vannak, és mi egy hatalmi játsza áldozatai lehetünk akár, azok oda fognak menni az újságoshoz, és belenéznek a Magyar Hangba.
Egyébként engem egy kicsit meglepett, amikor ti megjelentetek most Erdélyben, azért lepett meg, mert ugye korábban itt Magyarországon volt egy pont, amikor kicsit meg is ijedtem, hogy mi lesz veletek, talán tavaly év első felében volt egy kicsit egy ilyen válságkommunikáció, hogy bajban vagytok, nem álltok jól, ez rendeződött azóta, hogy áll most a Magyar Hang itthon Magyarországon?
Folyamatosan tüzet kell oltani, tehát megoldunk egy problémát, és utána jön egy másik. Az, amit te említesz, az a választások utáni kiábrándultság időszaka volt, amikor az emberek olyan szinten kiakadtak a választási eredményen, hogy elfordultak az újságolvasástól. Mi akkor csináltunk épp egy nagy beruházást, megvettük azt az irodát, amiben most vagyunk, ez egy saját iroda, és nem volt cashflow-nk, és hát akkor volt egy probléma, hogy ki tudjuk-e adni a fizetéseket, vagy nem. Nagy köszönet az olvasónak, hogy akkor a szeretett és támogatási hullám és előfizetési hullám érkezett, hogy ez kihúzott abból a dologból. Rendeződött a helyzet, aztán jött a kata döntés, 8 kollégákat érintette, lényegesen nagyobb kiadásaink lettek, újra voltak problémák, rendeződött az a helyzet, aztán jött az energiaválság. Ennek az irodának, amiben most ülünk, csak a gázszámlát még meg se kaptuk, a villanyszámlája 180 ezer forint. Ez nem volt benne az üzleti modellünkben, de ez még a kezelhető kérdés. Ami most kérdés az, hogy egyre inkább látszik, hogy az embereknek fogy el a pénze. Ma Magyarországon élelmiszerboltba adunk el a legtöbb újságot. Az lett az újságvásárlási modell, hogy elmegyek nagy bevásárolni valamelyik boltba, és veszek újságot is. De annyira sokkolja az embereket az élelmiszer áll, hogy a sajt is kétszer annyiba kerül, meg a tojás háromszor annyiba, meg a nem tudom mi sokba, hogy az újság lett az a luxus cikk, amit ki lehet hagyni, az nem kell megenni, és azon tudnak spórolni. Tehát, hogy folyamatosan vannak ilyen válsághelyzetnek tűnő helyzetek, ezeket eddig folyamatosan kezeltük, bízom benne, hogy a jövőben is fogjuk, és lehet, hogy pont az erdélyi eladások húznak ki a csávából. Tehát amit elveszítünk a magas infláció miatt Magyarországon, azt tudjuk pótolni az erdélyi eladással, mert döbbenetes módon a romániai infláció meg sem közelíti a Magyarországét. A romániai élelmiszer árrobbanás lényegesen kisebb volt. Ott is volt, de lényegesen kisebb volt. Én most oda eljutottunk, és soha nem gondoltam volna, hogy ebbe a helyzetbe kerülünk, hogy Temesvárra autóval mentem, és mielőtt hazaindultam volna, elmentem egy boltba, és vettem kilósajtokat, meg nem tudom, cukrot. Hát cukrot nem lehet Magyarországon kapni. Tehát oda jutottunk, hogy egy bevásárló turizmus indult el Magyarországról Romániába, és én is ott vásárolok be, mert lényegesen olcsóbban tudok megvenni dolgokat.
Ezt én is hallottam egyébként, hogy átjárnak Magyarországról tényleg Romániába bevásárolni többen. Lehet, hogy akkor ott is az újságot látják, akkor majd viszik. És hát a papír árak megugrása, meg nyomdai költségek megugrása, gondolom ezt titeket is érzékenyen érintett. Vagy ott Szlovákiában nem volt ekkora nagy ugrás a nyomdai költségeket illetően?
Sajnos a nyomdaipar az egy globális ipar, tehát mindenki Brazíliából veszi a papírt, meg mindenkinek ugyanannyiba kerül a villany, hogy a kedves olvasó értse, vagy a hallgató értse, amikor elindultunk, akkor ha X volt a nyomdaszámlánk, most az 3X, és 5 éve működünk. Tehát ez egy komoly probléma, a nyomdaköltség az, ami mindig sokkot kapok, amikor meglátom, ráadásul minket kétszeresen sújt, mert mi euróba fizetjük a számlát. Most egy kicsit jobb a helyzet, de amikor 430-ba kellett kifizetni az eurót, az eléggé megviselt. Tehát, hogy ettől is függünk, hogy mennyire ugrándozik a forint euró árfolyam. Ez legalább egy kalkulálható dolog, tehát, hogy ez bele volt kalkulálva az üzleti tervünkbe, az nincsen belekalkulálva, hogy ha az emberek elfordulnak tőlünk. Tehát Magyar Hang addig lesz, amíg az olvasó megveszi a lapot. Minket nem támogat sajnos Soros sem. Szoktam azt mondani, hogy volt Soros pénz a Magyar Hangban, mert a CEU-nak volt egy előfizetése, ez heti 450 forintot jelentett, sajnos a kormány nagyon eredményesen elűzte a CEU-t, úgyhogy megszűnt a Soros támogatás nekünk, ez a heti 450 forint. egy új lábat próbálunk növeszteni, tehát nekünk is kell új dolgokba indulni, könyvkiadást csinálunk. Ez egy nagyon nagy élmény, hogy decemberben meghirdettük Stefano Bottoninak az Orbán könyvét, nagyon hasonló a sorsunk. Ő egy olasz-magyar történész, írt egy könyvet Orbánról Olaszországban, és Magyarországon senki nem akarta kiadni. És hozzánk eljutott ez a hír, valaki tette egy javaslatot, és azt mondtam, hogy ha az olvasók összedobják erre a pénzt, akkor ezt megcsináljuk. Két hét alatt összedobták a pénzt, májusban megjelenik a könyv. Ilyen szerintem Magyarországon ritkán van, hogy 500 ember előre kifizette a könyvárát, úgyhogy nem is tudja, hogy mi van benne. Az megint a magyar közéletre jellemző, hogy mi ezt mondtuk, hogy ez egy ilyen közösségi finanszírozás, és mindenkinek a neve megjelenik a kiadók között, aki ezt vállalja, az 500 ember több mint fele nem akarja. Tehát, hogy kifizette, szeretné a könyvet, de ne, a neve nehogy megjelenjen. Pedig akinek nincs nagyon egyedi neve, nem hiszem, hogy a bármiféle retorzió érni, hogy Kis János is támogatta, hát Magyarországon van 30 ezer Kis János, hát nem fogja most a Rogánféle minisztérium megkeresni, hogy melyik Kis János támogatta, de mindegy, ez elég sokat elmond erről a korról, amiben élünk. Lesz egy másik könyvünk is, az 5 éves születésnapunkra egy ilyen visszatekintő az 5 évre, meg egy harmadik is, tehát hogy most már egy komoly könyvkiadási program indul, és most először elkezdtünk pályázni is. Eddig abban a kényelmes helyzetben voltunk, hogy meg nem is értettünk hozzá, hogy az olvasók biztosan eltartottak minket, és a 30 fő szerkesztőség megélt ebből a pénzből. Most a kieső bevételeket, azokat pályázati pénzekből próbáljuk megpótolni, meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül. Ez számunkra egy teljesen új terület, olyan kifejezéseket kellett megtanulni, amiről nem is hallottam. Lehet, hogy ebben nem leszünk sikeresek, de mindenképpen megpróbáljuk. És értelemszerűen nem magyar kormányzati pénzeket pályázunk, ilyenek talán nincsenek is, de ismerjük a realitásokat. Tehát Európai Uniós programokra pályázunk, meg különböző ilyen nemzetközi tényfeltáró újságírói pénzekre. Eddig is azt mondták, hogy Soros ügynökök és dollár baloldal vagyunk, meg dollár média, úgy, hogy nem kaptunk dollárt. Tehát, hogy most akkor legalább, ha már mondják, akkor legyen valami oka annak, hogy ezt mondják.
Még egy, ami nagyon fontos veletek kapcsolatban, hogy ugye nem engednek be benneteket a Kormányinfóra, ez most már tényleg tendenciózus, és nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor mégis sikerül bejutni, vagy ez sosem sikerül?
Nagyon az elején volt néhányszor a Bodac kolléga, és egyszer én is voltam, de hát ez még nagyon az elején volt, de akkor meg az volt, hogy nem jutott, tehát bent voltunk, de nem jutott ránk sor.
Tettétek fel a kérdést, csak ott voltatok, egy légtérben lehettetek mondjuk.
Igen, egyszer vagy kétszer talán kérdezhettünk, de mindig a Horgász magazin és a Fürge újak után, tehát hogy teljesen legutoljára. Én szerintem egyébként ez egy rossz stratégia részükről, de továbbra sem akarok nekik tippeket adni, de az, hogy mi, meg Bodac kollégám eléggé következetes, és mindig kergeti a gulyást egy bekapcsolt kamerával az utcán, és ez neki kínos, nem nekünk. És ez nekünk egy nagyon jó marketing eszköz, valljuk be. Tehát, hogy mi azt tudjuk mutatni, hogy emberek, hát tőlünk félnek. Minket nem akarnak hagyni kérdezni. Tehát most mibe kerülne, hogy beengednek, és kérdezünk egyet? Hát nem bántjuk meg a világot, de ez nem erről szól. Egy ilyen őszinte és leplezetlen gyűlölet van irányunkban, és szerintem ilyen kélyes örömmel este azzal fekszenek le, hogy na megint nem engedtük be a Magyar Hangot, jól kicsesztünk velük.
Próbáltam egyébként megkérdezni a kormánytól korábban, hogy miért nem engedik be. Választ nem kaptunk mi sem. Sőt, ugye minket, Média Egyet sem engedtek be a decemberi Kormányinfóra. Ott álltam kint a bejáratnál, és nem sikerült bejutni. Előtte lévő nap próbáltam regisztrációt ajánlítani. Viszont Huth Gergellyel volt egy vitám, egy vitaműsorban vettem részt vele, és akkor megkérdeztem, hogy ő mit gondol erről. És ott azt mondta, hogy hát, hogy a Magyar Hang dehumanizáló kijelentéseket tett a kormányról. Akkor kérdeztem, hogy mit, akkor ezt nem tudta elmondani. Tehát tudsz esetleg valamilyen dehumanizáló kijelentés, valami elhangzott a kormánnyal kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy korrektek vagyunk, tehát mi tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy konzervatív polgári értékek mentén írunk újságírást. Ez azt is bizonyítja, hogy nem vesztettünk még sajtópert. Tehát én ezt egyszerűen hülyeségnek tartom a Huth Gergely részéről. Mi az emberi méltóságot fontosnak tartjuk, és olyan sorokat soha nem fogunk leírni, amik mondjuk a Pesti Srácokban, vagy a Origón, vagy akár a Magyar Nemzetben emberekről, családanyákról, politikusokról megjelennek. Ez egy ilyen rossz magyarázkodási kísérlet volt a részéről. A Huth Gergely rólam is írt nagyon csúnyákat, ez neki nagyon sok millió forintba került. Fordított példát nem tudnék fölhozni.
Egyébként a kormány infóra való bejutás megakadályozását próbáljátok valamit jogi úton kikényszeríteni, hogy ez ne így legyen, tehát magyarán perelni ezt az egészet, vagy ezt rájuk hagytátok?
Most van egy kezdeményezésünk, összeáll a 4 heti lap, ennek már vannak komoly jelei is, tehát egymást már hirdetjük, a Magyar Narancs, a Jelen, a Élet és Irodalom és Mi, közös hirdetési ügynökséget is tervezünk, de ez még a jövő zenéje, lesz közös árunk, tehát hogy egy előfizetéssel az egészet lehet, elő lehet fizetni, egymást hirdetjük, és már folyamatban van az ügy, hogy bepereljük a magyar kormányt. Jó, hogy mondod, mert hogy nem engednek be a sajtótájékoztatóra, ez nem jutott eszembe, egészen másért fogjuk perelni, de kiegészítjük ezzel a pert. Azért perelünk, mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan egyoldalú és diszkriminatív hirdetési politikája van a kormánynak, amelyben egyértelműen kihagyja a játékból a független lapokat, a kormány független lapokat. Még egy járványhelyzetben is, ahol az emberek élete a tét, ennek a 4 lapnak az olvasói, és meghívtuk egyébként a HVG-t is, de ők nem kívántak ebben részt venni, tehát akkor ennek az 5 napnak az olvasói nem kellett kezet mossanak, ne oltakozzanak, ne viseljenek maszkot, ne tartsanak távolságot. Tehát a kormány úgy költött el 100 milliárdokat figyelemfelkeltésre, és egy járványhelyzetben jogos intézkedésekre, hogy gyakorlatilag ott hagyta az út szélén a független lapok olvasóit. És ez mi szerintünk egy Európai Uniós országban nem lehetséges. Nem is magyar bíróságon indítunk, hanem Európai Uniós versenybíróságon és emberi jogi bíróságon. Ez folyamatban van, és bízunk benne, hogy ki tudjuk a magyar kormányból azt kényszeríteni, hogy egy átlátható módon olvasottsági adatok vagy más tényeken alapuló adatok alapján költi el a hirdetési pénzt, és nem haveroknak, sógorok, komáknak és propaganda sajtónak adja oda az egészet.
Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan alakul majd a per, majd kérlek számolj be az ezzel kapcsolatos fejleményekről. Ennyi fért a mai Média 1-es beszélgetésünkbe. Köszönöm szépen Csaba, Lukács Csabával beszélgettünk itt az elmúlt több mint 40 percben a erdélyi sajtóról, a vajdasági sajtóról, és egyébként a magyar helyzetről, kilátásokról, stb. Magyar Hang lapigazgatójával. Köszönöm szépen, Csaba.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Ez volt a Média 1 tehát mára. Egy hét múlva jelentkezik ismét az adásunk. Visszahallgatható a beszélgetésünk a Média1.hu-ról, Webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 15 rádió is sugározza a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra.